Egy csúszómászó a levegőbe. Vagy a hernyó és a lepke. Repülő emlékeim. Nem csak remélem, de el is várom, hogy a közönség legalább akkora, vagy nagyobb érdeklődéssel hallgassa meg repülő útjaimról szóló emlékeimet, mintha Lindbergh vagy Ekener kapitány. Vagy akár egy hősi halált halt repülőtiszt mondaná most el izgalmas kalandjait. Könnyű nekik, egész életüket a levegőben töltötték, úgy megszokták a dolgot, hogy alig is tudna mondani valamit róla, mint hogy magam keveset tudnék mondani az élet legizgalmasabb és legcsodálatosabb valóságáról. Arról, hogy lélegzem és vérkeringést végzek. Vagy arról, hogy tanúja vagyok a világ eseményeknek, mikor esténként egy óriási tüzes golyó leszáll a látóhatár mögé. Ezek az urak, ha megkérdezed őket, nem is igen emlegetnek más, mint hogy Kölnben jó a sör. Tokióban remekül lehet biliárdozni. Esetleg megemlítik, hogy 5000 méter magasban jót tesz a dupla harisnya. Többet nem igen fogsz megtudni tőlük, ami természetes is. Ha a szerkesztő úr ambicionálja, hogy a jövőben még egy ilyen izgalmas és nagy sikerű cikkhez jusson, mint amilyen az enyém lesz most itten, szólítsa fel a Budapest és Brazília közt közlekedő repülőjárat rendes pilótáját, hogy írja meg, milyen érzés az két lábon járni az utcán. Ugyanerről a tárgyról egy cserebogár is igen csodálatos élményeket tudna elmondani, feltéve, hogy el nem tapostuk előbb. De velem az más. Én nem vagyok pilóta, és ha a levegőbe kerülök önkéntelenül a régi vicc hősének érzem magam, az őrült halnak, aki éppen azért ül a fán, mert őrült. Ezen kívül, amikor iskolába jártam, még nem volt repülőgép, és ami a nehéz tárgyakat illeti, ezekről annyit tudtam csak, hogy a levegőben eleresztve semmi egyéb dolguk nincs, mint hogy 9,8 méter gyorsulással sürgősen és haladéktalanul a földre zuhanni szíveskednek. Ha tehát repülőgépben ülök egy ilyen 20 vagy 40 vagy 100 mázsás tárgy belsejében, állandóan és szünet nélkül azon csodálkozom, hogy ezt az egyetlen kötelességét miért nem teljesíti ez a tárgy, és folyton azt várom, mikor fogja teljesíteni, mert valamint a halnak a szárazföldön neki sincs semmi keresni valója, 5-6 ezer méter magasságban, és ezt mégis megteszi, az nem természetes dolog, és az egészben van valami őrültség. Megjegyzem, ezt csak akkor érzem, hogy tényleg benne ülök lent a földön, mint a század gyermeke. Ma már én is épp olyan természetesnek és magától értetődőnek tartom a repülést, mint bármelyik petróleum ügynök, aki üzleti ügyben Londonból Athénbe repül. Azt is tudom, hogy az emberek kezdik megszokni a dolgot, és sok útitársam közül, akivel együtt repültem, 90% újságot olvasott, vagy aludt közben, míg én izgultam és lelkesedtem. Ők egyszerűen nem hajlandók tudomásul venni, amiről magam pillanatig se tudok megfeledkezni, hogy sok százezer év után ez a nemzedék az első az ember történetében, amelyik három kiterjedésben közlekedik, hogy a kétirányú közlekedés gubójából az emberhernyó most bújik ki először, és bármi nehezemre esik azt a szuszogó kövér, szaklap szerkesztőt, akivel legutóbb együtt utaztam lepkének nevezni. Kénytelen vagyok elismerni, hogy elhunyt nagyapjához. Az általam jól ismert Szikár Meyer bácsihoz képest ő mégiscsak egy lepke. Nem beszélve a nőkről, akik évezredek óta igyekeznek úgy tipegni a földön, mintha rögtön elrepülnének, mint légi utasoknak az ő közismert bájos bátorságukat egyszerűen annak tulajdonítom, hogy sejtelmük se lévén róla. Milyen komplikált és csodálatos valami egy ilyen gép. Egyszerűen rábízzák magukat, mint minden más. Férfiak által konstruált hasonló módon komplikált és veszélyes szerkezetre. Például a pénz hatalmára, ami van olyan csodálatos szerkezet, mint egy repülőgép. Magam mindig izgatott voltam, amikor repültem, éreztem hernyó származásom. És akik, mint nálunk Pesten a humorista alatt nem olyan embert értenek, aki viccel, hanem olyat, akivel mindenki viccelhet. Ezt az izgalmat egyszerűen gyávaságnak hajlandók minősíteni. Azoknak azt felelem a hírhet pergőtűzben álló ezredessel. Valóban, hadnagy úr, félek, és ha ön félne így, ön már régen elszaladt volna. Én pedig kijelentem, hogy minden izgalma ellenére megint és újra beülök a berregő masinába, mihelyt alkalmam lesz rá. És ha a holdba fog repülni, akkor is. Mielőtt repülőgép lett volna a világon gyerekkoromban, képzeletben és álmomban, folyton ott keringtem a Duna fölött, s meg voltam győződve róla, hogy én fogom feltalálni. Majd mikor Blériot mérgesen dongó sárga darazsa elröpült fejem fölött 1910-ben a Tatterzálban, ahová szekére nyitottam ki a nagy tolongásban. A bámuló tömeggel együtt magam is úgy ordítoztam ámulva és artikulátlan hangokon, mint egy vadember, amikor a föld megnyílik alatta. Rajongó ódát írtam a repülő emberekről ugyanaznap, és már akkor ott motoszkált bennem első és egyetlen színdarabom terve. A gyáva hős, aki földhöz ragadt halálfélelmétől éppen azzal szabadul meg, hogy elszakadt tőle, és a felhők közt eszmérelnek az ostoba és oktalan félelemnek az okára. Ölni akart, s azért félt ő is az öléstől, és nem a haláltól. Ott voltam természetesen a magyar repülés kezdeteinél, Rákoson, mely a magyar repülés őskorának és hőskorának tanúja volt. Láttam Takács és Székely és Svahuláj Isten kísértő vászonsárkányát. Repültem Wittmann Viktorral, aki az első tanult és művelt, külföldön végzett magyar pilóta volt. Drótokkal összekapcsolt vászonsárkány volt az is, de könnyű és tökéletlen motorja mellett ott dobogott már a nyugodt és bátor szív. Egy eljövendőkor standard gépe, mely épp oly tökéletesen funkcionál, mint az a másik, amelyet vezet. Jó barátom volt, nagyon szerettem. Tudom, hogy ábrányai közt ott dédelgett az óceánrepülés tervét, és a kerepesi temetőben talán megdobbant még egyszer porladó szíve, mikor egy kései utódja, Endres György, szintén vértanú, mint ő, megvalósította az álmait. Egyébként a kerepesi temetővel kapcsolatos volt az első kalandunk is. Repülés közben a háta mögött ülve egyszerre vettük észre, hogy az egyik szánytartó drót elszakadt. Beszélni persze nem lehetett, de Wittmann hátrafordult és hunyorogva intett a drót felé. Az arca nyugodt volt. Kétségbe esetten kérdő tekintetemre egyszerűen lemutatott. Lenéztem, és elképedve konstatáltam, hogy a kerepesi temető fölött vagyunk. Rögtön megértettem, mire céloz. Azt jelezte, hogy lezuhanás esetén mindjárt helyben vagyunk, nem kell bennünket külön drága kocsin szállítani végső kikötőnkbe, ahol 2 méternyire alatta messzebb leszünk a föld felszínétől, mint most 3000-re fölötte. Aztán Sikló repülésbe kapcsolt át, és szerencsésen földet értünk. Őszintén megvalva megvártam azt a pillanatot, és csak akkor adtam át magam a pompás vicc hatásán kitörő elemi derültségnek. Máskor, jókor a szélben egyszerre leállította a motort, hátrafordult és hangosan kiabált valamit. Azt hittem, a nyavaja tör ki, kezdtem leoldani a szíjakat, amivel a patkához voltam erősítve. Gondoltam, leugrunk, legfeljebb megütjük magunkat egy kicsit. Ejtőernyőről szó se volt még abban az időben. De kiderült, hogy Wittmann csak azért állította le a gépet, hogy megkérdezze tőlem, hogy konjugálják latinul a tojás szót, mert neki nem jut eszébe. Mikor fogvacogva fölvilágosítottam, szépen megköszönte, és újra rákapcsolt. Vagy 500 méter süllyedtünk közben. A Zeppelint először éjszaka pillantottam meg, színházból jövet, ott lebegett a pesti égen, szürkén és nyálkásan, mint egy óriási tengeri szörny. Rendkívüli hatással volt rám, mélytengeri ázaléknak éreztem magam, ami fölött bálna húzódik el. A Zeppelint ma is különleges valaminek tartom, a földgolyó második bolygójának, olyan, mint egy égitest, ami a holdtól csak abban különbözik, hogy gyorsabban kerüli meg a földet. Nem is nyugodtam addig, amíg hiteles jegy nem volt a kezemben. Remek útnak ígérkezett, és barátaim irigykedve várták velem együtt a repülés napját, irigykedve, de némi kár örömmel is. Azért legyünk igazságosak, volt köztük olyan is, aki őszintén féltette életemet, például a Szabó, aki komolyan le akart beszélni, és csak akkor nyugodott meg, mikor biztosítottam róla, hogy számláján szereplő csekély hátralékom szerepel végrendeletben. Egy másik barátom, léghajós a világháborúban, viszont melegen és igaz szerető szívvel tartott ki mellettem utolsó percig. Kikísért a vonathoz is, és hogy szórakoztasson elfogódottságomban, érdekes történeteket mesélt, különféle eseteket, melyeknek szemtanúja volt, és amelyekben úgy robbantak szét és váltak semmivé a levegőben a léghajók, mint a szappanbuborékok. Hiába vannak kedves emberek. És ha már a kedves embereknél tartunk, nem mulaszthatom el, hogy meg ne emlékezzek arról a másik pilóta barátomról, akivel a Zeppelinen együtt utaztunk. Ez az emlék alkalmat ad arra is, hogy a hírhet és kínos, sonkás zsemje ügyben végleg tisztázzam magam. Annak idején feltűnést keltett, hogy Pestre érkezve a Zeppelinen az ünnepélyes és megtisztelő fogadtatás alkalmával odaállítatván a rádió elé, arra a kérdésre, mi volt a legmeglepőbb élményem, azt feleltem, egy sonkás zsemje, amit hajnalban fogyasztottam el. Erről a megjegyzésemről igen elítélő véleménye volt a pesti közönségnek. Cinizmussal és eredetieskedéssel vádoltak sokan. Mások szerint gyógyíthatatlan haspók vagyok, aki többre becsüli a gyomrát az emberi szellem diadalmas fejlődésénél. Elismerem, hogy első tekintetre csak ugyan elég gügye nyilatkozat volt ilyen komoly közéleti férfiú szájából, amilyen én vagyok. De értsék meg, nem volt időm kimagyarázni magam. A dolog úgy áll, hogy tényleg egy sonkás zsemjét harabdáltam éppen. Hajnalban az üres szalomban, miután utitársaim nagy része lefeküdt. Azonban eszem ágában sem volt ennek a közönséges ételnek nagyobb jelentőséget tulajdonítani. Ekkor az történt, hogy fent említett pilóta barátom kijött a fülkéből, leült mellém, és megkérdezte, mit szólok a hóviharhoz, ami odakint dühöng. Elég hóvihar dühöngött odakint, de nekem nem lett volna semmi kifogásom ellene, ha kitűnő barátom nem kezdi magyarázni hanyagús odavetően, hogy ő, mint szakértő és mint régi tisztelőm, kiválaszt engem a társaságból a többiekkel, ugyanis akiket nem tisztel ennyire, nem közli az igazságot, mely szerint legfeljebb fél óra van még hátra az életünkből, ugyanis eltévedtünk az Alpok fölött, és nincs rá eset, hogy valamelyik szélroham oda ne csapjon bennünket a hegygerinchez ebben a szörnyű sötétségben. Miután ezt igen okosan és valószínűen előadta nekem, megkérdezte, hogy miért nem eszem tovább, mire én udvariasan megjegyeztem, hogy köszönöm, de nincs az az igazi étvágyam, és a zsemje se elég friss. Megvártam, míg kimegy, azután magam is átlopóztam a kedves és szelíd Léman kapitányhoz, aki megnyugtatott, hogy először is nem vagyunk az Alpok fölött, másodszor akkor se lenne semmi baj, ha ott volnánk, és harmadszor, ha német léghajós vezeti a járművet. Nem a Zeppelinen, hanem egy Zeppelin nagyságú kovászos uborkán is biztonságban érezhetem magam. Ezek után visszamentem a társalgóba, ahol legnagyobb meglepetésemre, és ez volt a nagy élmény, amiről beszámoltam. A félig megevett és rossz minőségű sonkás zsemjét tökéletesen fölfrissült, és igen jó ízű állapotban találtam. Különben az egész Zeppelin útról ma már csak egy biciklistára emlékszem, aki Tétény közelében. Miközben Budapest már tátott szájjal bámult a érkezésünk, és a tábori távcsövön jól láthattam Gabi fiamat szaladgálni az erkélyen. Ott futott alattunk, s legnagyobb bosszúságomra még csak föl se nézett. Egyszerűen nem érdekelt őt az egész, fütyült ránk arra való tekintettel, hogy úgyse keresztezhetjük egymás útját. Ilyenek az emberek, a rekord érdekli őket, de egészen mindegy nekik, mivel csinálja valaki ezt a rekordot. Fölismerve a közönség hálátlanságát és feledékenységét, később magam is blazírt lettem. Legalább kifelé nem mutathatom, hogy mennyire hat rám még mindig a repülés. Mikor egy hónappal ezelőtt felszólítottak, hogy repüljek Londonba, nézzem meg a várost, és másnap kerüljek vissza, az utasítást olyan flegmával fogadtam, mintha arról lett volna szó, hogy menjek ki föld alatt, én az állatkertbe. Néhány év előtt már volt róla szó, hogy a Do X nevű óriás gépre szállok, jegyem is megvolt. Akkor még izgatott a dolog, titokban olyan terveket forgattam, hogy Párizsba érkezve Lindberg szavaival szállok majd ki. I am Karinti, where I am. De a repülés elmaradt. A Do X megsérült, idejövet kollégáim nagy bosszúságára, akik előre kiutaztak. Most tehát úgy viselkedtem, mint akit gyermekkorában asztal körül kergettek, ha nem akar délelőtt 10 órakor a Parisett kávéházban reggelizni, és este 7:30 a londoni Piccadillyn uzsonnázni. De azért titokban Bakos kartársammal előző nap kimentünk a repülőtérre terepszemlét tartani és megnézni a masinát. Szótlanul áldogáltunk, mint a szakértők, és mikor a légcsavar kaszálni kezdte a levegőt és a motorból tűz csapott elő, szótlanul egymásra néztünk, tudtuk, hogy mind a ketten arra gondolunk, hogy milyen közel van ez a kicsapó tűz a szárnyfelülethez. Akkor se feleltünk, mikor titkárom Dénes sugárzó arccal magyarázni kezdte, hogy milyen nagy szerencsénk van. A repülő balesetek statisztikája szerint egy évben 5 gép szokott lezuhanni. De ebben az évben több baleset már nem lehet, túl vagyunk a kontingensen, addig ugyanis 10 zuhant le ebben az évben. A repülést megelőző este azután jelentkezni kezdtek a jó barátok és krónikus tanácsadók, hogy mit vigyünk magunkkal, mint kipróbált és biztos szereket rosszul lét ellen. Legalább 30 féle szert ajánlottak, én persze a magam részéről, mint öreg légi fóka mindent visszautasítottam, de titokban azért mind a 30-at beszereztem. Ezekkel és a többi 45 orvossággal együtt, amikkel útközben, beszállások alkalmával és a gépben ajándékoztak meg útitársaim s földi barátaim, egész kis kézitáskára való gyűlt össze a csalhatatlan panáceákból, amiket érintetlenül és hiánytalanul hoztam vissza, miután a magam részéről kizárólag szilvóriumot ittam útközben. Londoni repüléseimről a lapokban beszámoltam, már itt csak néhány érdekes és tanulságos apróságot említek meg, mint eredeti megfigyelést. Indulás után körülnézve a masinában első felfedezésem egy kerekajtóféle volt a falban, ezzel a felírással vészkijárat. Még most is érdekel, hogy vész esetén merre felé kell kijárni ezen az ajtón, mert ejtőernyőről szó sincs. Viszont egy másik felirat a székek alá helyezett mentőövre figyelmezteti az embert. Ezt megértettem, tekintve, hogy tenger fölött is repülünk. És eszembe jutott egy találmányom, mely a betörők ellen úgy védi a vagyont, hogy saktáblát helyez el a Wertheim kassa közelében. Ez a saktábla abban a pillanatban hangosan csöngetni kezd, mihelyt az első lépést megteszik, és így, ha a két betörőnek eszébe jut sakkozni, a készülék rögtön föllármázza a házat. Ha nem, nem. Ami a legendás rosszulétet illeti, egyszerűen szó se igaz belőle. A tenger fölött egész szépen dobált a gépünket a szél, de senki se lett rosszul. Ha mégis láttam e félét, az kizárólag Pest és Bécs között volt. Egy hölgy bizony kiadta reggeliét, de ez nem számít. Meggyőződésem, hogy ennek nem a repülés volt az oka. Gyönyörű időben simán suhantunk. Az a gyanúm inkább valamire gondolt, talán a férjére, vagy felülről tüzetesen megnézte a külvárosi szükséglakások alaprajzát, attól émelyedett el a gyomra. Lipcse és Köln között, óriási magasságban, ahol a felhők is messze alattunk lebegtek, egy légy repült az orromra. Ma is rejtélyes előttem, hogy hogy repült a gépbe. Nyilván ki akarta próbálni az újdonsült kollégát, méghozzá, mint szakmabeli, ingyen és bérmentve. Mégiscsak szemtelen egy állat. A térkép, amit felülről lát az ember, kifejezetten hegy és vízrajzi. Azoknak a színes foltoknak, amik iskolai mappáinkon a politikai elhelyezkedést jelzik, nyomát se láttam. És a feliratok is hiányoznak a városok, országok és folyók mellől. Ezen sürgősen segíteni kellene. A tenger nem is olyan nagy, bosszantott, hogy már 5 perce repülünk fölött, és még mindig nem értük el a túlsó partot. Nagyon lassúnak találtam a 350-es tempót. Ellenben London óriási. Egy német úr mellettem, mikor a ködben és viharban dobálóztunk, majdnem rám esett, úgy kiabált valamit. Azt hittem, utolsó akaratát közli velem, vagy gyónni akar. Végre megértettem. Azt kiabált, hogy rettenetes szerencsétlenség történt. A táskám a hálóban rácsúszott az ő kalapjára. Londonban egy percig azt hittem, hogy Pesten vagyok, és földelni akartam az antennát. Pár lépésnyire tőle megszólalt a Westminster torony Big Ben-je. Vártam, hogy utána mondják, good night everybody, csak aztán vettem észre, hogy délelőtt van. Végre egy különös felfedezés. Mikor elindultam, küldöttség és bankett és üdvözlő beszéd volt a repülőtéren, a kormány is képviseltette magát, fehér ruhás lányok csokrot nyújtottak át. Mikor visszaérkeztem este 6 órakor, egyetlen ember fogadott, az a vámtiszt volt. Még a családom se jött ki. Szomorúan ballagtam haza, de közben megvigasztalódtam. Hiába, a filozófia mindig segít. Eszembe jutott, s kár örvendve gondoltam rá, hogy akik ilyen semmibe veszik, és fölösleges erőfeszítésnek, és forradalmi smokságnak tartják a repülést, az valóságban születésük óta nem 300, hanem 100 000 kilométeres sebességgel száguldanak és repülnek. Nagy repülőgépünk a föld golyó hátán, s még csak nem is határozott céllal, hanem folyton csak körbe-körbe a nap körül. Egyszerűen azért, mert gyerekkorukban egyszer a nap körül kergették őket, és azóta nem tudnak leszokni erről az unalmas és egyforma utazásról.